Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és most énektanulás következik.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet ezen a szép napos délelőttön, és hoztunk egy éneket, ami így kezdődik, hogy kelj fel, fényes nap. Hallgassák meg a testvérek, bemutatjuk.
Kelj fel, fényes nap, áradsz ránk világodat, igazságod erejét, lássa rajtunk minden nép.
Hallgassák meg a testvérek Istenünk igéjét, ahogy írva található János evangéliuma 8. fejezetében az első 11 versből.
Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment. Ő pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik: aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel, egyedül Jézus maradt ott, és az asszony középen állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle: Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt: Senki, Uram. Jézus pedig azt mondta neki: Én sem ítélek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Gyertek, testvérek, imádkozzunk. Hálát adunk neked, Jézus Krisztus, hogy itt állhatunk most is kora reggel a templomodban, és bennünket is most középre állítasz, az ige mérlegére. Az igédben meg van írva, hogy a te népedről ezt mondod: mindannyian házasságtörők vagyunk. Urunk, a te emberi néped házasságtörő, mert a te szent szövetségedet felbontottuk, megtapottuk, de hálát adunk neked, Jézus Krisztus, hogy te eljöttél, és ott a kereszten új szövetséget szereztél nekünk, hogy te, mint a férjünk, megváltónk, teremtőnk, megbocsájtottál, felmentettél minket, de csak azokat, akik lehajolnak hozzád, akik bűnbánó bűnösként hozzád menekülnek. Adj nekünk bűnbánó szívet lehajolni, oda menni hozzád, és mások felé is add ezt a szívünkbe, ha már bennünket felemelhettél. Mert nem vagyunk különbek, egyikünk sem. Kérünk, add ezt a lelkületet, ami benned is van, amelyik oda megy a másikhoz, felemeli, és nem azt mondja neki, hogy nem vagy bűnös, de azt mondja neki, hogy gyere Jézushoz, és Jézus felemel, és megbocsájt. Így kérünk, hogy most is erre taníts bennünket, hogy rád nézzünk, és köszönjük, hogy te itt vagy a középen. Így taníts ma is bennünket, te légy az ige hirdetőjével, és bennünk a hallgatókkal, hogy ne ítéljünk, és ne ítéltessünk. Ámen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Isten igéjének hallgatására készülve, A 214. dicséretünket énekeljük, ez a régi énekeskönyv 173. dicsérete. Igéje, amelyet Szent Lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről János evangéliuma 8. fejezetében, a 7. és a 11. verset olvasom újra. Jézusnak a szavait: aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ, és a következő: én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Kedves testvérek, amikor Rákospalotára költöztünk, ennek most már lassan 10 éve, többször elhaladtunk Káposztásmegyer Dunakeszi felé vezető úton. Nem tudom, hogy ki tudja, hogy ez a ház nélküli terület, ez egy türelmi zóna. Ott állnak a lányok, és kelletik magukat, zord hidegben és nagy hőségben egyaránt. Sokan megállnak, és igénybe veszik a szolgáltatásukat. Volt, hogy számoltam, hány lány áll ott, volt, hogy 15-öt is megszámoltam a sorban. És amikor az egyiket úgy jobban megnéztem, azt vettem észre, hogy egy volt hittanosom áll ott. Többször beszélgettem már ezzel a lányjal, hiszen úgy ment oda ki, hogy a 170-es buszon együtt utaztunk, és beszélgettünk, ő ment ki úgymond dolgozni, bár ezt a beszélgetések alkalmával soha nem fette föl, hogy hova megy pontosan, de azt tudtam róla, hogy nagyon nehéz élethelyzetben volt, 2 kisgyermekét egyedül nevelte, szakképesítése sem volt. És akkor kezdtem utána járni, hogy miként lehetne segíteni ezeknek a lányoknak. Kik azok, akik ezt meg tudják tenni? Mert hogy a lányok mögött ott van egy rendszer, ott vannak a futtatók, akik nem engedik el bevételi forrásukat. Hála Istennek, hogy van egy ilyen szervezet. Imádkozzunk is értük, akik ezt profi módon végzik, akiknek kifejezetten ez a profiljuk, és megérdemlik, hogy elhangozzon a nevük, ez a NANE segítő hálózat, akik még otthonokat is üzemeltetnek, ahol védett körülmények között gyógyulhatnak az érintettek, és a szolgálatukat hitből végzik. Velük jártam végig egyszer ezt a rákospalotai útvonalat, és nagyon tanúságos volt beszélgetni a lányokkal. Hogyan jutottak el idáig, hogy élnek, mi van a háttérben. Mi közünk van ehhez, mondhatjuk. Vagy mi közünk van a mai evangéliumi történethez. Ez a történet a templomban zajlik. Jézus az olajfák hegyéről kora reggel már oda megy, hogy az oda sereglett embereket tanítsa. Sokan mennek őt hallgatni, de ezt nem mindenki nézi jó szemmel. A farizeusok, az írástudók meg akarják őt fogni, vád alá vonni, hogy nem tartja be a mózesi törvényeket, majd el akarják ítélni és elhallgattatni, Jézust provokálják itt. Jól tudják azt, hogy Jézusnak nem jelent gondot paráznákkal, bűnös emberekkel beszélgetni, vagy akár velük egy asztalhoz is ülni. És így számukra pont kapóra jött egy megkövezésre ítélt asszony, egyes írás magyarázók azt is tudni vélik, hogy valahol ez így volt megrendezve, hogy törbe csalják, tetten érték, hogy házasság törést követett el, sőt, valahol úgy jön ki az igéből, hogy közben fogták el, és a mózesi törvények szerint pedig az ilyet a városon kívül meg kellett kövezni. Ott van az indulat, hogy halál rá. A szemtanúk kezdhették a kövezést, majd a kövezés addig tartott, amíg a bűnös meg nem halt. Kíváncsian, mondhatni kajánul várják, hogy most Jézus mit fog mondani ebben a helyzetben, mit fog tenni, melyik oldalra áll. A törvény betartásáról beszél, hogy abból egy pontocska sem múlhat el, de ugyanakkor a bűnösök barátja is. Tehát bármit tesz, fel tudják használni ellene. Hát te mit mondasz? Más nem is érdekli itt őket, csak Jézusnak a megfogása és elítélése. Jézus pedig pontosan tud mindent. Tehát olvas a gondolataikba. Tudja azt is, hogy ez az asszony hogyan és miként jutott el idáig, és miért. Tudja azt, hogy kivel vagy éppen kikkel volt azelőtt, és azt is tudja pontosan, hogy akik őt vádolják, azok milyen életet élnek. Tehát nagyon feszült itt a helyzet, mennének már kövezni, és várják Jézus szavait, de Jézus nem felel meg nekik azonnal. Felhergelt tömeg, akiknek előbb le kell csillapodni. És Jézus vár. Közben ujjával ír a földre kétszer is. János evangélista nem jegyzi fel, hogy mit. Vannak, akik tudni vélik, hogy Jeremiás prófétából idéz a 17. fejezet 13. verse alapján, és a bűnösök neve kerül a porba. Uram, te vagy Izrael reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged, a tőled elpártolók nevét a porba írják. Vannak, akik azt gondolják, hogy a 10 parancsolatot írta Jézus ott a porba, és ennek a tükrébe beletekintve láthatjuk meg mi is igazán, hogy milyenek a mi vétkeink, hogy bizony mindegyik ellen vétettünk, vagy a szeretet kettős parancsát írta le? Nem tudjuk. És nyilván itt nem Jézusnak van szüksége időre, hogy bölcs feleletet adjon, hanem a hallgatóságnak. A porba írt szavak nem maradtak fenn, de Jézus kimondott szavai igen, és itt azt mondja, hogy aki közületek büntelen, az vessen rá először követ. De ki az, aki büntelen? Ki az, aki teljesen tiszta? Kezdje mindenki magán az ítéletet legelőször, és most is. És most is kezdjük magunkon. Mielőtt még mutogatnánk azokra, akik ott állnak a türelmi zónán. Másként állnánk mindig a befogadáshoz, hogyha először az ítéletet magunkon gyakorolnánk. Mert minél inkább belátjuk saját bűneinket, annál kevésbé vagyunk ítélkezők és szeretetlenek. Jézus itt nem bizonygatja, hogy a nő ártatlan, nem mondja azt sem, hogy nem szól. Jézus mindent pontosan tud. A vád paráznaság. De csendben valahol a Szentlélek szólal meg, és amikor az Isten fényébe állunk, akkor valahol a lélek munkálkodik mi bennünk is, és amikor ítélünk, akkor valahol belül mi is ítéltetünk. Ne paráználkodj. Így szól a parancsolat. Jézus pedig azt mondta, hogy én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Tehát Jézus nem szélesíti ki az utat, hanem nagyon is keskennyé teszi, hogy egy tekintet is lehet parázna, ha a szívünk indulata az. Oda nézünk és úgy nézünk. A világ pedig kínálja a képeket, a szívünk pedig oda ragad. A paráznaság az nagyon gyakran, sőt az esetek legtöbb részében titkos, rejtett bűn marad, nem beszélünk róla, tabu. És karöltve lehet más bűnökkel együtt. Paráznaság az is, hogyha tárgyként tekintek a másik emberre, hogyha megalázom, a saját céljaimra használom. És már itt ezek a vádlók is benne vannak, hiszen ők is saját céljukra akarták használni ezt az asszonyt. Valahol minden paráznaságnak megvan a maga története, vissza lehet menni. Egy kegyetlen bántalmazó szülő, vagy házastárs, vagy az emberben levő mély szeretett éhség, hogy nem kapom meg, csak ilyen úton. Ott van durvasság, vagy közömbösség, vagy társulhat betegségekkel, depresszió, vagy bármi más. A paráznaság, szűkíthetjük is, hogy a fizetett prostitúció, vagy mondhatjuk azt, hogy igen, a homoszexuális kapcsolat is az, de mondhatjuk azt is az igék alapján, hogy a házasságon kívüli szexuális élet is az. Előtte is, mellette is, és utána is. És a házasság gyakran már előtte törést szenved, mert nem élnek szentül a házasságra készülők. A házasság egy kizárólagos kapcsolat, amiben nemet mondunk mindenki másra. És nincs titkos harmadik személy, vagy ketten vannak. A harmadik jó esetben az Isten, aki megszenteli a házasságunkat. De megcsalunk akkor is a társamat, ha nem adom meg neki a tiszteletet, a szeretetet, a kizárólagosságot, ha nem ő az első az Isten után, hanem a sokadik a sorban. Ugye a Szentírás azt mondja, hogy a bálványimádás is paráznaság, hogy másnak adjuk a szívünket Istenen kívül. Vagy egy másik szempontot figyelembe véve, a paráznaság tulajdonjogi kérdés. A parázna átad, elad valamit, amit Istentől kapott, amivel nem rendelkezhetne szabadon, nem annak adja, akinek kellene. Az Új Szövetség szerint a testünk a Szentlélek temploma. Nem a magunkéi vagyunk, nem tehetünk a testünkkel azt, amit csak akarunk, de a másik testével sem. Nem bocsáthatjuk azt áruba semmiféle formában. Pál apostol így ír erről, kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testen, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Paráznaság valahol elhatározás kérdése, ezért a megerőszakolt nőt sehol nem nevezi a Biblia paráznának. Tehát a paráznaságnak valahol mindig van valami nyeresége, haszna, érdek, élvezet, bér. Tehát vigyázzunk vele, nem mindegy, hogy mit engedünk be a szívünkbe, milyen képeket nézegetünk, miről gondolkodunk, mert a kísértés ezer irányból érkezhet, nem mindegy, hogy hűségesek vagyunk-e Istenhez, társunkhoz, tőle kapott társunkhoz. Az biztos, hogy mindannyian sebezhetőek vagyunk, kicsikorunktól kezdve, és gyógyulásra, bocsánatra szorulunk. Az ős ellenség is tisztában van ezzel, ezért támadja ezerrel az életünket ezen a területen is. Tehát mielőtt ítélkezni kezdenénk, először magunknak is tegyük fel a kérdést, mi bűntelenek vagyunk? Egyikünk sem. Irgalomra, bocsánatra van szükségünk. És Jézusnak ezek a szavai jobban ütöttek, mint a kő, mert eltalálták a hallgatóságot, megszólal belül a lelkiismeretük, legalább itt őszinték voltak. Akik kövezni akartak, azok eltávoztak onnan egymás után, kezdve a sokant látott véneken, és nem maradt más, csak az asszony és Jézus egyedül, már csak ketten. És ezen a ponton érkeztünk meg az Isten tiszteletnek a címéhez, hogy paráznák befogadása. Itt Jézus újból ír a porba, itt se tudjuk, hogy mit írt. Nem mondja a bűnre azt, hogy nem bűn, a törvény teljességgel érvényben marad. Sajnos a mai világ itt is követel bűnt azzal, hogy a bűnre azt mondja, hogy nem az, vagy elbagatelizálja, vagy relativizálja, vagy azt mondja, hogy a bűn az magánügy, az embernek az irányultsága, hogy kivel hogyan él, kikit szeret, ez még belefér, ha senkit nem bánt, ilyenről nincs szó, de arról igenis szó van itt az igében, hogy Jézus az egyedül bűntelen, és tiszta. Ő az, aki jogosult az ítélet tételre, és ő az, aki betöltötte teljes egészében maradéktalanul az Isten törvényét. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Isten nem azért küldte el a fiát a világba, hogy ítélje világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Jézus úgy döntött, hogy ezt az asszonyt ő ártatlannak tekinti. Tehát ez a kegyelem, és ez a kegyelem, ami számunkra is, hogy Jézus úgy dönt, hogy megbocsátja bűneinket. És ő ezt megteheti, mert ő magára vette a bűneinket, a paráznaságaink ítéletét is, és megy a Golgotai keresztre értünk, és ezért menthet fel bennünket, és ezért mondhatja ezeket az igéket személyesen akár nekünk is. Hogy mi ment végbe az asszonyban, azt pontosan nem tudjuk meg a történetből. Az biztos, hogy kész Jézus megbocsájtani, akár porba írni az ő vétkét is, hogy arról többet emlékezés ne legyen, hiszen a bűnösökért ment a keresztfára, és Jézusnak fontos volt ez a parázna asszony is. És arról is beszél ez a történet, hogy igen, a paráznaságból van kiút. Lehet bocsánatot kapni, és lehet új életet kezdeni. Mert Jézus ezért jött, hogy a bűnösöket hívja megtérésre. És nem ítélni akar, hanem kegyelmezni akar, új életet adni. A végén azt olvassuk a történetből, hogy ez az asszony Uramnak nevezi Jézust. Mint egy Jézus kezébe helyezve le az ő életét, és a felette való ítélkezésnek a jogát is kiszolgáltatta magát Jézusnak, és ez egy kegyelmi állapot, ha kiszolgáltatjuk magunkat Jézusnak, hogy Uram, Te vagy az Úr, egyedül Te tudsz ítélni felettem, de a Te kegyelmedre várok, így lehetünk előtte. És a végén itt valahol mindenki esélyt kap a változásra, az asszony is, de a nagytudású farizeusok is esélyt kapnak. Mert Jézus Krisztus nem válogat a bűnösök között. Ő még egy parázna asszonyért is átment Samárián, és megtette utána ezt az asszonyt első számú bizonságtevőjének. És hogyha Jézus Krisztus nemzetség táblázatát nézzük, azt fogjuk találni, hogy ott vannak benne a parázna nők is. Ott van benne Támár, aki olyan kiszolgáltatott helyzetbe került, hogy kénytelen volt parázna nőnek öltözni, és így lesz együtt apósával, Júdával. És Júda kész lenne megkövezni a menyét, amikor kiderül a várandósága, de a visszatartott ajándékok emlékeztetik, hogy ő követte el azt a bűnt, és nem az asszony. Vagy ott van a sorba Ráháb, Jerikóból, aki segíti a kémeket, elbújtatja a felházban, és megmenekíti őket, és mutat nekik utat, és rajta keresztül megszabadul a családja, mert hitt az ő Istenükben, megvallotta a hitét is. És Isten megmentette őt, és új közösségre talált, új családra is talált a zsidó nép körében, tisztátalan létére. Először még nem léphetett be a táborba, mert tisztátalan volt, szabadsága volt, hogy most menjen vagy maradjon, de úgy olvassuk az igékből, hogy Júda törzséből való Szalmon vette később Ráhábot feleségül. Tehát teljesen új életet kezdhetett, teljes értékű életet Isten népe körében. Vagy ott van a sorba Betsabé, férjes asszonyként kerül Dávid király hálószobájába. Jézus azt mondja, hogy többé ne vétkezzél. És erre Krisztusban kapunk szabadságot és lehetőséget, még parázna vágyainkból is, meg a bűnből is. És a szabadság nem az, hogy folytathatom bűnös életemet, hanem az, hogy megszabadultam a fogvatartóm kezéből, új uram van, aki megtartóm is a kísértések idején. És a befogadás már az új embernek szól. Vigyázzunk mindig az ítéleteinkkel, és ne legyünk magabiztos farizeusok, erkölcscsőszök, akik csak elítélni tudják a vétkest, de segíteni, felemelni nem. Isten arra hívott, mint gyülekezet, mint az ő gyermeke, ha az vagyok, hogy Krisztusra mutassak. Az ítéletmondás mindig könnyen megy, szeretni már nehezebb a bűnöst, pedig az ítélethozás joga az nem nálunk van, azt látjuk itt ebből a történetből, hogy nem a farizeusoknál, nem az írástudóknál volt, hanem Jézusnál volt. És szabadulni csak úgy tud bárki, bármilyen bűnből, hogyha Jézus Krisztus elé kerül, az ő szentségébe, az ő tisztaságába. Hogyha őt ismerjük meg, hogyha hallunk róla, és hol, ha nem a gyülekezet közösségében. És mi is így lehetünk itt mindannyian. A bűnös, gőgös szívünkkel ki tudjuk osztani a bűnöst, de Isten adja, hogy átforduljon a szívünk, és elkezdjünk imádkozni. A bűnösért, de saját magunkért is, hogy adjon az Isten tisztaságot, szentséget és alázatot nekünk. Hogy megmerjük mutatni, elmerjük mondani alázattal, hogy mi is úgy gyógyultunk meg a bűneinkből Jézus Krisztus által. Hogy megmerjük azt is vallani, hogy mi sem vagyunk különbek ennél, mert ott vannak bennünk bűnös vágyaink, amiket van úgy, hogy igen, kiéltünk. De Jézus Krisztusnál van bocsánat. És lehet tiszta lappal kezdeni, mert az ő bocsánata teljes. Isten adja meg, hogy az ő kegyelméből éljünk, és lehessünk befogadó közösség, Jézus Krisztusra mutatva mindenkor, aki magához hív és megtisztít, aki mindannyiunknak mondja, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Amen. Isten igéjére válaszként a 477. dicséretet énekeljük. Ez a 477. dicséret a régi énekeskönyv 208. dicsérete. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy hozzád jöhetünk, úgyis, hogy bűneinket megvalva, hiszen te úgyis mindent tudsz, ismered a mi ítélkező, gőgös szívünket. Tudod, hogy olyan könnyen mutogatunk másokra, és olyan nehezen valljuk be, hogy mi mit követtünk el. De köszönjük, hogy te tudsz adni ebben nekünk bátorságot, világosságot, hitvallást, Urunk, segíts meg! És köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki előtt állhatunk, és te vagy az, aki nem olvasod ránk a bűneinket, hanem könyörülsz, dicsérünk és magasztalunk a bűnbocsánat ajándékáért, hogy életedbe került, és köszönjük, hogy egészen meg tudsz tisztítani, és meg is tudsz tartani minket a kísértések idején. Urunk, kérünk, hogy hadd gyógyuljunk meg paráznoságainkból, hadd gyógyuljunk meg hitszegésünkből, és segíts, Urunk, hogy ne újjal mutogassunk, hanem rád mutassunk, és rólad tegyünk mindig bizonyságot. Köszönjük azt, Urunk, hogy te tudsz újat kezdeni velünk, bármilyen is a múltunk. Urunk, nagyon kérünk, hogy te segíts azoknak, akik még házasság előtt vannak, hogy legyen türelmük kivárni a tőled rendeltetett társat. Kérlek, Uram, azokért, akik házasságban élünk, hogy hadd tudjuk ezt szentül megélni, ahol gond van a házasságokkal, Urunk, Te légy a gyógyító, Te add, Te szítsd fel a szeretetnek a tüzét egymás felé is. Kérünk, Urunk, azokért, akik özvegyek, hogy tudjanak megállni a hitben, neked szolgáló életet élni. Urunk, Te ismered, hogy a világ hányféle kísértést kínál nekünk naponta, mindenféle platformon keresztül könyörülj rajtunk, hogy tudjunk hozzád menni erőért, megtartatásért, és köszönjük, hogy Te vagy az erősebb, Te vagy a biztos pont. Urunk, erősítsd a családokat, és erősítsd a mi közösségünket is, hadd lehessünk ezen a területen is befogadó közösség. És kérünk, Urunk, azokért a szervezetekért, akik kifejezetten így segítik a paráznákat, a nehéz helyzetben levő nőket, a bántalmazottakat, áld meg az ő szolgálatukat, és add, hogy minél többen szabadulhassanak általuk is. Kérünk, Urunk, ezért a türelmi zónáért is, hogy Te tudod azt egyedül megtisztítani, könyörüljél, kérünk. És imádkozunk, Urunk, még a betegeinkért, adj nekik gyógyulást, erőt, segítséget a Te szent helyedből. Neked adunk hálát a tegnapi napért is, az áldásaidért, az igédért, és Te segíts a beiktatott lelkipásztornak is, gyülekezet pásztorának lenni egész életében az ő családjával együtt. És kérünk, Urunk, hogy Te áld meg most itt a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.